20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az üzemanyag forgalmazói szövetségek jogszabálymódosítási kérelemmel fordultak az Energiaügyi Minisztériumhoz, amely lehetővé tenni, hogy az automata benzinkutakon védett üzemanyag árakat is lehessen alkalmazni, illetve hogy még gördülékenyebbé váljon a védett áron történő kiszolgálás, jelentette be Facebook oldalán Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára. A minisztérium a nemzetgazdasági tárcával együttműködve keresi a megoldási lehetőségeket, fogalmazott az államtitkár. Az idei kampány időszakban eddig több mint 112 ezeren számolták át a lakásbiztosítási lehetőségeket, a Netrixnél új szerződést kötők 70%-a egyúttal biztosítót is váltott, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján a biztosítási kalkuláció iránti érdeklődés csaknem ugyanakkora, mint a 2025-ös kampányidőszakban. A Netrixen keresztül a legtöbb új biztosítást lakóingatlanra Budapesten és Pest vármegyében kötötték, de Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron vármegyében is átlag feletti a figyelem. Az árak összességében alig változtak az egy évvel ezelőttihez képest. Lakásokra majdnem 3%-kal olcsóbban, átlagosan 21 ezer forintért lehet új biztosítást kötni, családi házakra viszont a tavalyihoz képest 3%-kal magasabb, évi 46 ezer forint az átlagdíj, írja a közlemény. A Netrix elemzése szerint, akik új szerződést kötöttek, átlagosan csaknem 19 ezer forintot takarítottak meg. A lakásbiztosítást váltók 24%-a 40%-nál is többet spórolt. Idén mérsékelt és kiegyensúlyozottabb működés várható az ingatlan piacon a tavalyi hektikus hullámzó év után. Az új lakás kínálat bővülésével a lakásárak emelkedésének üteme országosan 10% körüli szintre lassulhat, és ezzel enyhülhet az ingatlanok túlárazottsága, így fogalmazott Falkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője, az OTP csoport éves ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján. Az elemző kiemelte, a lakáspiac túlárazottsága tavaly év végére csúcs közeli szintre 25%-ra emelkedhetett a Magyar Nemzeti Bank évközi 20%-os becslése alapján. Az új lakáspiacon idén 1.720.000 forintos négyzetméterenkénti átadási árral számolnak, ami 2027-ben 1.800.000 forintra emelkedhet. Budapesten az új és használt lakásokkal együtt az átlagos négyzetméter ár 2025 végén 21%-kal 1.220.000 forintra nőtt, míg Debrecen megközelítette az 1 millió forintot. A vármegyék közül Veszprém és Somogy a legdrágább, a legnagyobb éves árnövekedést pedig Nógrádban mértek, emelte ki a vezető elemző. Hosszú távra biztosította a Tanítsunk Magyarországért program finanszírozása, egy 25 éves keretmegállapodás és egy 6 évente megújított szerződés garantálja, hogy évente 2 milliárd forintos támogatáshoz jusson, ezt jelentette be a program irányításáért is felelős kormánybiztos a Miskolci Egyetemen a programműhely konferenciáján. György László hozzátette, a Tanítsunk Magyarországért program stabil finanszírozása lehetővé teszi, hogy a program a jövőben tovább bővüljön, és egyre több mentor segítse a diákokat, valamint bíznak abban is, hogy a kezdeményezés mellé magánforrásokat is be tudnak vonni. György László elmondta, a programban a mentorálásra felkészítő egyetemi kurzust az idei tanév tavaszi félévében 34%-kal több hallgató vette fel, mint ősszel, a résztvevők száma 825-ről 1108-ra emelkedett. A ténylegesen mentoráló hallgatók száma 783-ról 894-re nőtt, ami 14%-os bővülést jelent. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. A MÁV csoport közleményében azt kérte, az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudják a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat. Mint írják, a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Debrecen-Szolnok-Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest-Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest-Keszthely közötti Balaton, a Budapest-Békéscsaba közötti Békés, a Budapest-Szeglét-Szeged közötti Napfény, valamint a Budapest-Pécs közötti Mecsek Intercity vonatok több kocsival fognak közlekedni. További kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja. Erre megerősített ügyelettel és többletmotorvonatokkal, autóbuszokkal is készülnek, írja a MÁV.
Az időjárásról.
Pénteken keleten, délkeleten derült napos idő várható, de máshol fátyol és gomoly felhők is előfordulhatnak. Csapadéknak kicsi az esélye, a déli-délkeleti szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Délután a térségünkben 17-19 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Magyar Református Szeretett Szolgálat március végéig tartó önkéntességre figyelmet felhívó programjáról, Porkoláb Gyöngyi legújabb könyvéről, amelyet Fekete Károly tiszántúli püspök mutatott be, de előtte a 14. alkalommal megrendezett tiszántúli református jótékonysági bárról szólunk. A tiszántúli református egyházkerület eseményén több mint 15 millió forint adomány gyűlt össze. Amint egy 5000 résztvevő belépőjegyéből, a zombolák árából és felajánlásokból jött támogatás, amivel a Kárpátalján 3 évtizeden működő nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthont segítik. Az intézmény nem kap állami támogatást, miközben egyre több gyermekről, fiatalról gondoskodik. Fekete Károly püspököt Olá Ilona kérdezte a részletekről.
Idén újra megrendezte hagyományos jótékonysági báját a tiszántúli református egyházkerület. Mindig valamilyen karitatív céllal ünnepelnek együtt és indítják együtt az évet. Idén sem volt ez másként. Mennyire volt sikeres ez az esemény?
Azt gondolom, hogy a részvevők száma bizonyítja, hogy volt érdeklődés és kíváncsiság erre a jótékonysági estre. Több mint 500-an voltunk együtt a segítőkkel, ami azt jelenti, hogy megtelt a Kölcsei Központ nagy bálterme. Az előtér is nagyon izgalmas műsort kaptunk, amiben sokféle változatos a Piazzolla zenéjétől egészen a népzenéig nagyon sok minden elhangzott, illetve a szokásos köszöntőkön túl egy olyan kis filmet láthattunk, ahol a kedvezményezett nagy dobrony Birgalmas Samaritánus gyermekotthon életéről, szolgálatáról volt egy kis film, ami nagyon megható volt, mert két nagyobb lánygyermeknek a pályáját is bemutatta, miközben életképeket is lehetett látni az otthon mindennapjairól. Bemutatta azt, hogy akik ott nőttek föl, azok most hogy váltak már segítőkké, és olyan munkatársakká, akik a kisebbeket, a gyermekeket segítenek gondozni. Nagyon megható, és hát könyvfakasztó volt ez a kis film. Utána pedig szólt hozzánk a vezetőnő, az igazgató asszony, aki még inkább tovább vitte ezt a vonalat, és Katko Andrea igazgatóasszony szavaiból kiderült, hogy szinte hétről hétre változás van, mert a hatóságok vagy rendőrök olyan gyermekeket bíznak rájuk, akik egészen kicsik, mondott ilyesmit, hogy 5 hónapos és 6 hónapos gyermek is van, aki szinte még szoptatni kellene, és mindenféle szörnyű családi történetek vannak mögöttük, és ebből a traumából kell kihozni, és megtanítani beszélni, enni, viselkedni, egyáltalán élni. Egy óriási szolgálat ez, és azt gondolom, hogy nagyon tiszteletre méltó, amit végeznek.
A cél az volt, hogy őket segítsék a bál bevételével, többféle forrásból jött össze egy bizonyos összeg, amit most itt nyilván el fogunk mondani, de már az 500 fős részvétel azt mutatja, hogy a támogatójegyekből, a belépőkből ez egy jó alap volt, hogy jöjjön a támogatás, jöjjön a segítség, amire nagyon nagy szükség van.
Igen, a bál támogató jegy része eleve az adományok közé ment, de a tombola is nagyon szép eredményt hozott, illetve azok a cégek, partnerek, akik megkeresést kaptak, azok mind reagáltak, és igen szép adománnyal koronázták meg ezt a meghívást. Mindösszesen, ahogy tájékozódtam a gazdasági hivatalunkban, 15 millió 1-200 ezer forint gyűlt össze, amit át fogunk juttatni a kedvezményezethez. Igazából a legnagyobb gond, amit elmondott az igazgatóasszony, az az, hogy háromszorozódott a gyermeklétszám, most olyan 170-nél tartanak, és kinőtték az épületet, ami tulajdonképpen egy olyan 50-60 főre lett méretezve, és építkezni kellene. Ennek a megalapozásához jó fog jönni ez az összeg, mert a háború alatt nem csak kislányokat nevelnek, hanem növekszik a fiúk létszáma is, akik szintén 3 éves kortól egészen a tinédzserkorig vannak. Ezt a gyermeklétszámot az az épület együttes már nem tudja kiszolgálni, ami rendelkezésre áll. Most mindent, még a mosókonyhát is szobává alakították, meg a közös helyiségeket is megfelezték, ami rendelkezésre áll, úgyhogy nagy szükségben vannak. Reméljük, hogy más segítőkre is találnak majd, és kialakul ez a helyzet, mert az egy szent fogadalmuk, hogy gyermeket nem küldenek el. Akit oda visznek, azt ők befogadják, és ez mindenképpen segítségre méltó ez a helyzet.
És azt is el kell mondanunk, bár ugye ezt elmondtuk korábban is, hogy mindehhez állami támogatást nem kapnak Ukrajnától, tehát Kárpátalján egy olyan szolgálatot végeznek ők, amikhez ezek az adományok tényleg létszükségletek.
a korábbi időkben sem kaptak, tehát a háború előtt sem volt állami támogatásuk. Egy olyan megszervezett gazdasági háttér volt mögöttük, amit Katkó László alapítóigazgató úr gondolt ki, holland segítséggel olyan háttérgazdaságot működtettek, ahol a növénytermesztéstől a primőrárukon át az állattenyésztésig gépparkkal felszerelve mindene megvolt a lányoknak, akik ott laktak, mert ők maguk állították elő az étkezés, az alapanyagokat, sőt még kisebb mértékben sikerült árusításra is adni, úgyhogy ez egy jól átgondolt program szerint működött. Természetesen azzal, hogy a férfiak most nem ott vannak a helyükön, ezért ez a háttérgazdaság is nagyon-nagyon nehezen működik, talán sehogy. A pékséget is föl kellett számolniuk, mert nem tudnak sütni, úgyhogy sok gond adódott ebből a nehéz helyzetből, ami addig egy nagyon komfortos életet biztosított, és nem szorultak rá senkire. Most viszont ezt a helyzetet meg kell oldaniuk, meg is szeretnék oldani, emellé álltunk oda mi is.
Ráadásul ugye a feladatok is növekedtek egyrészt, amire Püspök úr már utalt, hogy fiúkat is befogadnak, holott lányintézetként indult ez annak idején, most már mondhatjuk több évtizede, tehát egyrészt emiatt is változott a profil, másrészt pedig, ahogy erre szintén utalt már, nem küldenek el mondjuk 18 éves korban senkit, ha nincs hova. Tehát hosszú távon biztosítanak ott lakhatást, egy megtalált családot, közösséget ezeknek a lakóknak, és sok köztük egyébként fogyatékkal élő, hiszen őket is ők gondozzák, akik nek meg tényleg ez egy talán élethosszítartó otthon lesz.
Így van, ez a helyszín, Nagy Dobrony, azért egy értékes és különleges hely, nem csak az otthon körülményei, amit kitaláltak, hanem a faluban működik egy református líceum, ami egészen a középiskoláig el tudja vinni ezeket a gyermekeket, akik nem fogyatékkal élnek és szeretnének tanulni. Tehát ez egy jó rendszer ahhoz, hogy biztonságban legyenek.
Megvan a bázis, a háttér.
Így van, és olyan ismerethez jussanak, ami az életben való boldogulásukat segíti. Ez a mostani nagyon nehéz és bonyolult helyzet, nem tudjuk, hogy meddig tart, úgyhogy így nem csak az építkezésre kell koncentrálniuk, hanem az étkezésre is. És amikor segítséget vittünk korábban innen Debrecenből, akkor láttuk, hogy itt nem a változatos és a sokféle holmi segít, hanem nagy tételben kell egy főzéshez a gondozókkal együtt egy olyan 200 ember körül kell főzni. Ott nem elég 2 kiló csigatészta, hanem hát ott nagyobb mennyiség kell. Ezért is a pénzadományban gondolkodtunk mi is, hogy azt szerezzék be, ami nekik segít, és nem azt adjuk oda, ami mondjuk nekünk fölösleges. Ezt megértették a támogatók is, és én azt gondolom, hogy aki ott volt a bálon részvevőként, vagy szolgálatot teljesítőként, azok mind átéreztük, hogy ez valóság, és ezen a valóságon kell a körülményeken segítenünk.
Kedves hallgatóink, a folytatásban Porkoláb Gyöngyi Befejezetlen Mondatok című kötetéről hallhatnak, amelyben 11 történet található. Olyan személyek élettörténeteit mutatja be, amelyekben a vesztesség mellett ott a remény és a hála is. A kötet egy rádiósorozatból született, hogy mankót adhasson mindazoknak, akik valamilyen nehézségben vannak, vagy ők maguk kísérik egy szerettüket a betegség, esetleg szenvedés útján. A könyv a Debreceni Hospice Alapítvány oldalán lesz elérhető. A könyv bemutatón Fekete Károly, a Tiszánduli Református Egyházkerület püspöke volt a szerző beszélgető partnere, őt hallják először.
Én egy gyűjtőhelybe végigolvastam ezt hétvégén, online a számítógépen, és tegnap előtt megérkezett hozzám a gyönyörű kiállítású könyv, úgyhogy gratulálok hozzá, és ahhoz a bátorsághoz, hogy ez a 11 megszólaló, ez valami nagy ajándékot ad azoknak, akik veszik a fáradtságot, és elolvassák ezeket a történeteket. Nekem azt tűnt föl, hogy azt, mint riporter, beszélgetőtárs, faggatózó, hölgy, ezt már tapasztaltam Gyöngyiről, és a minden beszélgetésnél az ő tovább gördítő szavai nagyon fontosak, meg az összefoglalás is, meg amit kell egy szakmailag, ez úgy lett, ahogy annak lennie kell. Viszont minden beszélgetésnél van egy olyan saját mondat, amelyik nekem nagyon meglepő volt. Én kettőt olvasnék föl ezek közül. Az egyik az a reményről szól, és olyan definíciót ad, amit nekem, mint lelkipásztor, akinek az alapfogalmak között van, hiszen az 1 Korintus 13 azzal zárul, hogy minden nagyon fontos, meg minden nagyon szép, a hit, a remény és a szeretet a legnagyobb, ezt ismerjük, a reményről azt írja. A remény és a hit nem azt mondja, hogy könnyű lesz, hanem azt, hogy van miért tovább menni. A remény ott kezdődik, ahol már nem látok tisztán, csak hiszek. Kőbevéshető. Úgyhogy ez az egyik. A másik meg a könyvnek a végéről egy picivel hosszabb. Ez meg a háláról. A hála nem gondolat, hanem állapot. Olyan, mint a belső napfény, amit te kapcsolsz fel magadban. Nem mindig a világ változik meg, hanem a te fókuszod, és onnantól másképp látod a valóságot úgy, mint amikor letörlöd a poros szemüveged, és kiderül, mindig is ott volt a fény. Az lenne a kérdésem hozzád, hogy mikor születnek az ilyen definitív, nagyon mély, nagyon átgondolt mondatok, gondolatok. Van-e belőle több, mint amit a könyvben olvashatunk? De mégis Porkoláb Gyöngyiben hogy születnek ezek a mondatok?
Köszönöm szépen, Könyvsen, az elsőt és az utolsót. Az elsőt, az Búzás Lajosral való beszélgetés, elírtam. Az utolsót pedig, az pedig Sári Évi, mert hogy azt hiszem, hogy egy éve, vagy több mint egy éve, én minden hétfőnként megosztok egy-egy gondolatot. Ez úgy kezdődött, hogy egyszer csak így jött valami, mondta az a szakember, aki dolgozik velem, vagy akivel én, hogy hát csinálj meg egy ilyen rendszert, hogy ne össze-vissza posztolgassál mindenfélét. Jó, hát mondom, akkor belekezdünk. És nekem mindig vasárnap jön egy ilyen megvilágosodás, mert hogy valahogy lezárom a hetet, de én már a vasárnap a következő hét izgalmával térek nyugovóra. Na és akkor az volt a helyzet, hogy egyik ismerős, másik ismerős, hogy Gyöngyi, olyan jók ezek a gondolatok, igazgatói pozíciótól barátig, szomszédig, és amikor a könyv szerkesztése zajlott, akkor ugye összerakja az ember a könyvet, hogy néz neki az interjúk írva, szerkesztve volt, és akkor azt éreztem, hogy valami olyan jó lenne elé, hogy valami ajándékot adjak én is azoknak az interjú alanyaimnak, akik vállalták nem csak azt, hogy beszélgetnek velem akkor ott az éteren keresztül, hanem azt is, hogy amit akkor elmondtak, azt leírva továbbadhatjuk. És ezek voltak ezek a gondolatok, és nagyon érdekes, hogy megírtam azt hiszem 8-at vagy 10-et, és előbb nem direkt be azoknak, de mégis valahogy mindenkihez olyan témájú került, ami éppen most az ő élethelyzetükben fontos.
Így kezdődött a Befejezetlen Mondatok című kötet bemutatója, amelyen a szerző beszélgető partnere Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke volt. A könyv létrejöttének előzményeiről azonban még a bemutató előtt beszélt rádiónknak Porkoláb Gyöngyi.
Most egy olyan könyv született, ami szerintem hiánypótló is, és nagyon sokak számára erőt verít, és nem rugaszkodik el a hospice-tól, ami talán az első között volt, az első olyan gyermeked a gyermekeid mellett, amelyet dédelgette és amely Debrecen szerte ismert. Honnan jött ennek a kötetnek a gondolata?
Valójában nem is a kötet gondolata volt először, hanem 7. éve készítek beszélgetéseket a Debrecenben, ugye a Campus Rádióban, amely egy olyan ajándék számomra, amely egyébként Bakó Csaba ajándékozott meg, ugye ő egyrésztről a tankcsapdának a sajtófőnöke, másrésztről a kollégám, és amúgy meg a rádiónak a vezetője, és addig noszoktatott, egyébként ez 2 éven át tartott, amíg rá nem szántam magam, hogy mikrofon elé ülök. Ez nem a tanú
elmúlt szakmám, tehát hogy egyszerűen csak kíváncsi voltam az emberekre, ő pedig arra volt kíváncsi, hogy milyen módon tudom én a saját kíváncsiságomat átadni az étteren keresztül. Tehát tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy kerestem folyamatosan azokat a műsorokat, meg témákat, amelyek a hallgatóknak is érdekesek lehetnek. És valóban, amikor elindult ugye a Befejezetlen Mondatok című beszélgetés sorozat a rádióban, akkor már ugye túl voltunk a Méltóságmezél programon, valójában egy nagyon fontos építkezés zajlott azzal kapcsolatban, hogy az életvégi emberi méltóságot beemeljük a köztudatba, hogy országosan és helyben is tudjunk segíteni a gyógyíthatatlan daganatos betegeknek és családtagjéknek. Tehát tulajdonképpen innen indult az ötlet, és a rádióban olyan vendégeket hívtam, akiknek megvalóm őszintén ismertem az élet történetét, azt is, hogy nagyon érzékeny és nehéz időszakon vannak túl, akár úgy, hogy elkísérték valamelyik szerettüket, akár úgy, hogy saját veszteséget éltek meg, és abból álltak talpra. És akkor jött egy kósza gondolat, hogy megkérdezem őket, hogy az étteren keresztül megnyílnának-e, lenne kedvük leülni és beszélgetni velük, és ugye a kockázat az ott volt, hogy ugye itt a legbelsőbb énjük kerül a nyilvánosság elé. Tehát itt olyan őszinte érzések és gondolatok kerülnek felszínre, amelyekről lehet, hogy néha még ők sem tudtak, hiszen a gyászfeldolgozás vagy veszteségfeldolgozás egy adott szakaszában voltak. És a legnagyobb meglepetésemre valójában mind a 30 interjú alanyom azonnal igent mondott, és azt mondták, hogy örömmel ülnek le beszélgetni velem. Aztán úgy voltam vele, hogy majd lesz ebből valami. És ugye ebből a 30 interjúból 11 került be ebbe a kötetbe, mert hogy elkezdtek dolgozni ezek a történetek az éteren túl is. Hogy mit jelent ez? Ugye ezek olyan szintű kapcsolódások, amikor a lelkek találkoznak, amikor sorsok találkoznak, történetek találkoznak, mert talán mindannyiójuk életében és az elmesélt történetükben van olyan, amihez tudunk kapcsolódni. És hogy emlegetjük a veszteség, meg egyáltalán ezt a gyász szót, ezt azok, akik most hallgatnak minket, azoknak lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de hogy ebben annyi sok gyönyörű, csodálatos történet van, amiben lehet kapaszkodni, olyan pillanatok, olyan akár könnyek, vagy olyan mosolyok, amelyek részei a mindennapjainknak. Szóval azt érzem, hogy egy életigenlő hozzáállás, amit bemutatnak ezek az interjúk, és ugye ezen keresztül ez a kötet is így született meg. Valójában volt egy lökés, amit kaptam. Egy nagyon kedves kollégám, egy hatalmas, nagy, mackó férfi ember veszített el az édesapját, és mi dolgozunk együtt szervezetfejlesztési és coach területen, ami kapcsán én nagyon sokszor kaptam útmutatót tőle, és ez a barátunk kollégám egyszerűen összezuhant, amikor az édesapja meghalt, és azt kérte tőlem, hogy segítsek neki találni olyan könyvet, ami kapaszkodót adhat, megértheti valahogy a saját érzését, tudja ő, hogy miben van, tehát olyan tudatosan próbálta az érzelmét kezelni. És aztán jött még egy ismerősöm, még egy, és azt kérdezték, hogy hol találnak olyan könyvet. És akkor azt gondoltam, hogy élelgettem már ezt az ötletet, de hogy akkor itt az ideje, próbáljuk megszerkeszteni azt, hogy ennek milyen kerete vagy formája lehet. És akkor az volt a következő lépés, hogy felhívjam a riportalanyokat, hogy benne vannak-e abban, hogy ez a beszélgetés írott formában is megjelenjen.
És megjelent. És egy újabb lépés a felé, hogy ne tabusítsuk se a halál, se a csoda létezését. Hol lehet elérni majd ezt a könyvet?
Ezt a könyvet ugye a Debreceni Hospice Alapítvány adja ki, úgyhogy egyelőre majd az alapítvány weboldalán keresztül lehet elérni, olyan formában, hogy mi ezt tulajdonképpen lehetőségként kínáljuk azoknak, akiket érdekel, és támogathatják az alapítványt, de valójában a könyvnek nincs ára. Aztán most kaptunk nyilván felkérést egy-egy olyan nagy könyvhálózattól, hogy vigyük be a könyvet üzletekbe, ezt majd meglátjuk, ez a jövő zenéje, de egyelőre valamiféle segítséget, kapaszkodót szeretnénk adni azoknak, akik kellően kíváncsiak, a jó értelemben kíváncsiak, hiszen egy olyan világot élünk, amikor be akarunk látni a mások életébe. Most más embereknek a lelkébe láthatunk be, de úgy, hogy azt érezzük, hogy közben fogják a kezünket.
Kedves hallgatóink, a folytatásból arról hallhatnak, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat második helyezést ért el a Tesco zsetonos szavazásán, az egyik önkéntességre felhívó pályázatával, amely elsősorban a kisiskolásokat célozza meg egy bábjáték keretében. A szervezet 300 ezer forintot nyert a megvalósításra, és március végéig 14 helyszínre kell eljusson előadásaival. A részletekről Győri Judit önkéntes koordinátort kérdeztem.
Második helyezést ért el a Magyar Református Szeretetszolgálat egyik projektje, mégpedig a sokak által az egyik bevásárló áruházban ismert zsetonos szavazási lehetőséggel, és éppen erről beszélgetünk Győri Judit önkéntes koordinátorral, hogy milyen pályázattal indultatok, mi volt a cél, mi volt a terv, és az, ami eredményként kijött, ezáltal mit tudtok megvalósítani?
A programunk, amelyet megálmodtunk erre a pályázatra, ez a Moha Erdő szeretni tanít, igazából ez már egy régi programunknak egy kicsit ilyen felújítása. Egy volt kollégánk írt egy kis mesekönyvet, amiben kifejezetten ilyen érzékenyítő mesék szerepelnek, és ezzel kapcsolatban volt egy rajzpályázat is. Amikor ez lezárult, akkor a mesékből és a rajzokból egy könyv is készült, és az egyik mesét azt bábos formában szeretnénk, vagy szerettük volna megjeleníteni. Ehhez ugye bábeszközöket szereztünk be, és felajánlottuk különböző oktatási intézményeknek, óvodáknak, illetve szervezeteknek, hogy szívesen elmegyünk egy-egy ilyen bábelőadást tartani, mellette pedig kis kézműves foglalkozás is jár hozzá, úgymond, és különböző kis feladatok, ilyen élménypedagógiai foglalkozás, hogy magát a segítség témakörét jár körbe. Igazából tényleg arról szól, hogy egy kis történet, ahol az állatok összefognak és segítenek a szajkónak, akinek a éléstárát kivágták az erdészek, és azt próbálnánk ebben erősíteni, hogy mindenkinek van olyan dolog, amivel tud segíteni, amivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy másoknak jobb legyen egy kicsit talán, és ezért úgy gondolom, hogy magát az önkéntességre való nevelést is már ilyen kiskorban is el lehet kezdeni, és ez ennek is lehet egy kicsit ilyen előszobája, vagy ennek a folyamatnak az elkezdésében is segíthet.
Pályázattal járt valamilyen jellegű anyagi forrás, amiből meg tudjátok ezt valósítani?
Igen, igen, 300 ezer forintot kaptunk, és ebből tudtuk a bábeszközöket, illetve a kézműves foglalkozáshoz szükséges dolgokat beszerezni.
Esetleg iskolák jelentkezhetnek egy ilyen foglalkozásra, vagy megvan nektek az a menetrend, hogy mely intézménybe, hogyan mennétek el, hogyan érnétek el a kicsiket?
Igazából mi nyitottak vagyunk, próbáltunk ugye több intézményt is megkeresni, sok helyen azért van sok programjuk, és ezért nehéz is úgy megtalálni, de általában a hitoktatókon keresztül, vagy olyan kapcsolatokon keresztül kerültünk be iskolákba, intézményekbe, ahol már volt ugye kapcsolat, de bárki, akit esetleg ez érdekelhet, akár most hallja, és azt mondja, hogy szeretettel várna minket, szívesen megyünk egyébként.
Megvan-e határozva, hogy hány gyermekhez, hány iskolához, hány intézményhez kell eljutni, vagy ez innentől kezdve egy olyan projekt, ami bármikor elővehető, bármikor el lehet indulni bármelyik iskolába, intézménybe ezzel?
Maga a projekt az március 31-ig tart, tehát addig mi a vállalásunk az volt, hogy 14 helyszínre fogunk eljutni, nagyjából most a felénél tartunk, de van több megkeresés, tehát hogy ezt a 14 alkalmat ezt mindenképp teljesítjük, azon felül pedig természetesen továbbra is, hiszen azért ezek a bábeszközök is, a minden olyan, ami értékelő, és továbbra is már meglévő dolgok, amiket tovább tudunk vinni. Ami még ugye különlegessége, hogy egy bábelőadáshoz ugye azért több emberre van szükség, egyedül azért nehéz bábozni, ezért itt is önkéntesekkel valósul meg a program, illetve most az egyik iskolánál az a tervünk, hogy ezt nagyjából olyan első-másodikosok korosztályig ajánlanánk, és a nagyobbakat, a gimnazistákat pedig bevonjuk abba, hogy ők adják elő a bábozást, tehát, hogy ilyen módon is egy kicsit talán összeköthetjük akár az iskolai közösségi szolgálatos programokkal is.
És jó, hogy említed is ezt, mert pont az interjú előtt mondtad, hogy erre vonatkozóan lesz majd egy következő projektetek, amire szintén pályázatot nyertetek, és kifejezetten az iskolai közösségi szolgálatra fókuszál.
Így van, ez is egy nagy tervünk volt, ugyanis Debrecenben már a Központi Ifjúsági Egyesülettel közösen valósult meg az iskolai közösségi szolgálatos bőrze, az X-bőrze a Debrecen plázába, és nagyon, tényleg ez egy annyira jó minta, egy annyira jó program, hogy nagyon szeretném szerettük volna, ha ezt Budapesten is meg tudjuk valósítani, és idén erre is kaptunk fedezetet, tehát így most Debrecenben és Budapesten is fogunk egy-egy ilyen rendezvényt megvalósítani, ahova olyan középiskolásokat várunk, csoportokat, akik megismerkedhetnek különböző civil szervezetekkel, egyházi szervezetekkel, akik fogadnak iskolai közösségi szolgálatos tanulókat.
Mennyi pénzből, mikor valósulhat meg ez a két helyszínen a projekt?
A budapesti az áprilisban lesz, a debreceni pedig októberben, és az összköltségvetésünk az 1.600.000 forint volt a két programra.
Van már tapasztalat a debrecenivel kapcsolatban, akkor az hogy sikerült, mennyire ennyi voltak nyitottak és érdeklődők a fiatalok?
Ugye mi együttműködésben a Központ Egyesülettel együtt csináljuk ezt a programot, ők már több éve tényleg nagyon rutinosan szervezik meg, és ennek talán az ő kapcsolataiknak köszönhetően tényleg nagyon gördülékenyen megy ez a program. Több mint 300 fiatal vett részt a tavalyi bőrzén, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg megismerkedjenek különböző feladatokkal, hogy ne csak egy papír vagy aláírás legyen, hanem valós élmény legyen a mögött, hogy ők úgymond kötelező önkéntességbe vesznek részt, és talán ez egy jó induló pont arra, hogy utána bekapcsolódjanak, mert több olyan önkéntesünk is van, akiknél kérdezem, hogy na, igazoljam le az órát, ó, hát azon már rég túl vagyunk, tehát hogy sokkal többet önkénteskednek, és utána már valóban önkénteskednek, miután mondjuk megismerkedtek a mi szervezetünkkel, és bekapcsolódtak a programjainkba.
Körülbelül hány ilyen szervezet mutatkozott be tavaly, és mire lehet idén számítani?
Nagyjából egy olyan 15-20 szervezet az, ami még befogadható, tehát ennél többet már ugye nem tudnak, mert nagyjából azért egy ilyen tanórányi idő van, egy-másfél óra maximum egy-egy csoportnak, ugye általában így csoportonként érkeznek az iskolákból a fiatalok, és ennél nagyobb létszámnál már nem annyira tudnák az összes standot végig látogatni, tehát ez a 15 maximum 20 kiállítót javasolták a szervezők is, tehát a központosokkal megbeszélve így láttuk talán jónak.
És ha már ugye önkéntesség, hát májusban lesz majd a Szeretett Híd, ami talán a legnagyobb figyelem felhívója az önkéntességnek, ugye felkiáltója elé lehet válni, de ahogy említed, és valóban ez egy valós probléma, hogy sok fiatal az igazolást kéri inkább, mint sem, hogy részt venne valóban önkéntesként, már pedig nagyon sok szervezetnek szüksége van az önkéntes segítőkre, ahhoz, hogy a célhoz eljuttassák akár az adományaikat, vagy meg tudják valósítani a projektjeiket. Az MRS mit tapasztal? Itt most egy nagyon jó példát mondtál, sokan itt maradnak bőven azután is, hogy a kötelező óra lejárt, de mennyire nehéz megszólítani a fiatalokat. Egyszer beszélgettünk arra, hogy inkább idősek önkénteskednek. Most mi a tapasztalat, mi a tendencia?
Igen, ugye a fiataloknál, ami egy kicsit talán nehézség, hogy nagyon leterheltek. Tehát, hogy tényleg az iskolai feladatokon kívül külön óra, foglalkozások, és emiatt tényleg nagyon-nagyon nehéz időt találni az önkéntességre. Illetve a középiskolásoknál, akár csak mondjuk, ha nem helyi, hanem vidékiek, akkor ugye hazautaznak hétvégén. Ott pedig megint ez egy akadály, hogy a hétvégére pedig ezért nem tudjuk megszólítani őket. De vannak jó példák, tehát én azt gondolom, hogy a személyes kapcsolat az mindig felülírhatja, vagy fent van ezen felül, mert tényleg sokan vannak, akikkel lehet, hogy mondjuk a felületünkön, ugye az önkéntes felületünkön meghirdetünk egy feladatot, ez az önkéntes.jobbadni.hu, ahova tényleg regisztrálhatnak az önkénteseink, most több mint 2000 önkéntes van, aki aktívan azon a felületen keresztül kapcsolatban áll velünk, de van, hogy mondjuk megkérhetünk egy feladatot, senki nem jelentkezik, aztán ráírok mondjuk Facebookon, vagy SMS-be, vagy akármi, és akkor jaj, persze, de tehát, hogy amikor azt érzi, hogy megszólítva van, hogy őre van szükség, akkor fog jönni. Csak ez egy kicsit több energia befektetés, de úgy gondolom, hogy ez megtérül.
És hát nyilván nem csak a fiatalok lehetnek önkéntesek, tehát itt említettem, hogy inkább az idősebb korosztály vállalja, nyilván abból adódóan, hogy több ideje van, de ugyanúgy akár a középkorúak is segíthetik az MRS munkáját, lehet folyamatosan is, de akár egy-egy alkalommal is.
Így van, ugye ezeket például az ilyen nagyobb kampányainknál látjuk, amikor élelmiszergyűjtés, vagy akár a főzés, amikor volt most élelmiszerosztás, de több olyan program is van, amikor tényleg sokan megmozdulnak, és amikor megszólítjuk őket, akkor tényleg jönnek és segítenek.
Thank you.
Kedves hallgatóink, a bojti időszakban Dobosi Györgyi versét Fehér Dezső nyugalmazott református lelki pásztor tolmácsolásában hallgathatják meg.
Dobosi Györgyi, bőjt a lelkem imája. Sajgó lelkemet a könnyem mossa, álmodozó életemet feloldja, bensőmben ott a múlt és a jelen. Istenem, a jövőt tőled kérhetem? Szenvedésem feledni nem tudom. Eltévedt gondolatom, becsukom, ím hangtalanul bűnöm tátogom. Önző fájdalmamhoz hozzászokom. Uram, boldogan érzem, átkarolsz, oly szeliden izlelve válaszolsz. Tisztulása reményem nagy vágya, szeretetem az imád táplálja. Amikor beszélget velem a csend, nyugalmat áraszt a lélek odabent. Bár a szeretet bennem lakozik, patyolat tiszta szív nem habozik.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Magyar Református Szeretetszolgálat március végéig tartó önkéntességre figyelmet felhívó programjáról, Porkoláb Gyöngyi legújabb könyvéről, amelyet Fekete Károly tiszántúli püspök mutatott be, valamint a 14. alkalommal megrendezett tiszántúli református jótékonysági bárról. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Wasn't for you, lost in the dark, then you walked in the room. I came alive when you opened my eyes. I won't go back to the light. The world might be shaken, but I stay in your presence, standing strong. Temple, you're already here. Heaven surrounds me when I call your name. There's nothing that you cannot change. Singing, in every sorrow, I'll keep on praising. You're always with me, I know. You're never letting me go.
You're never letting me go.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Putting on the Ritz.
Our God is an awesome God.
There's thunder in his footsteps and lightning in his fists.
Our God is an awesome God.
And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God.
Our God is an awesome God.
Of the night,
our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
In judgment and wrath he poured out on Sodom, the mercy and grace he gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
Our God.
Are you past the point of weary? Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's not all it's stealing. And you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus.
He makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus.
Thank you. who would care that much about me. Let me tell you about my Jesus. Oh, he makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you what he's done for me. Let me tell you about my Jesus. And let my Jesus change your life. Hallelujah.
Turn it around.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Sing
it. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Let my Jesus change your life.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
I can see the promised land, though there's pain within the plan. There is victory. My fears like Jericho, build the walls around my soul. When my heart is overthrown, your love is my battle cry, the anthem for all my life. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into. All the fear of the lies, we're singing the truth that nothing is impossible with you. With you. There is hope within the fight, in the wars that rage inside. Though the shadows